Én is tisztelettel, szeretettel köszöntök mindenkit. Senkit nem szeretnék elrettenteni ezzel a vizsga szóval. Itt éppen volt egy beszélgetésünk a vizsgáról, hogy a főiskolán hogyan szoktunk vizsgáztatni. Tehát én azt gondolom, hogy itt egyáltalán nem a vizsga a leglényegesebb kifejezés, hanem az, hogy van egy kis lehetőségünk tükröt tartani magunk elé, hogy az elmúlt fél évben melyek azok a dolgok, amelyeket tanultunk. Tanártársaimat arra kérem meg, hogy ebben a feleletválasztós tesztben legyenek segítségemre, és könyvenként valószínű, hogy maximum két olyan kérdést fognak feltenni, amit ők, mint előadók fontosnak tartottak, önöknek pedig az lesz a feladatuk, hogy csak a jó választ kell bekarikázni. Tehát ez egy eléggé ilyen izomkímélő megoldás lesz. A másik pedig az a házi dolgozatra vonatkozik. A házi dolgozatnál kifejezetten egy általunk bemutatott bibliai könyvről kellene írni egy maximum 2A4-es oldalban dolgozatot, amiben nem feltétlenül a könyvről teljességében, hanem a könyvnek bizonyos részét bemutatva, egy kicsit a személyes vonatkozásait, esetleg kinek-kinek a szakterületéhez mért vonatkozásait. Gondolok itt arra, hogyha valaki mondjuk irodalom kritikai szempontból szeretné megvizsgálni ezt a könyvet, vagy elemezni, akkor természetesen ezt meg tudja tenni. Tehát vannak bizonyos egységek, bizonyos könyvekben, amelyeket nagyon jól ki lehet vesézni, és be lehet mutatni annak mondani valóját. Hát a mai előadásunk a Jób könyvéről szól. A Jób könyve a Bibliának az egyik legérdekesebb könyve. És szeretném, hogyha elsősorban néhány olyan dolgot mondhatnék el erről a könyvről, ami hát bevezeti a Bibliában való helyét, kicsit a történelmi környezetét, majd pedig ennek a tanítását. Úgy gondolom, hogy Jób könyvét nem lehet anélkül végigolvasni, vagy végigtanulmányozni, hogy az ember önmagát kihagyja ebből. Ezért már előre elnézést kérek, hogyha bizonyos személyes vonatkozásai lesznek ennek az előadásnak, és csak azért van, mert ez a könyv elég nagy hatást gyakorolt én rám. Rövid bevezetés a könyvhöz. Jób könyve az Ószövetség Ketubim vagy Kötubim néven ismert szentiratok közé tartozik, tehát ezek azok a szentírások, szentiratok, amelyek nem tartoznak sem a Tóra, sem pedig a proféták írásai közé, hanem ezek a zsoltárok, példabeszédek, olyan írások, amelyek különböző bölcsességeket vagy liturgikus énekeket fogalmaznak meg. A Bibliában a zsoltárok és a példabeszédek között helyezkedik el, ami a Héber Bibliát illeti. A Károli fordításban Eszter után a zsoltárok előtt helyezkedik el, és ezt a sorrendet követtük a Szabad Egyetem kapcsán is. Tárgya szerint a Prédikátor és a példabeszédek könyvével együtt az ótestamentumi bölcsességirodalomhoz kapcsolható, azonban különbség van Jób könyve és az előbb említett két könyv között. Nézzük meg ezt a különbséget. A különbség abban áll, hogy nem itt egyes bölcs mondásoknak a gyűjteményét találjuk ebben a könyvben, hanem egyetlen mondani valóra van felépítve ez a könyv, és ezért fantasztikus. Mert itt különböző személyek nézeteivel, véleményével, filozófiai hozzáállásával díszítve kapunk egyfajta kérdés-felelet formájában való eligazítást ebben az életben. Jób könyve egy drámai köntösbe öltöztetett tanítói költemény. Amikor a masszoréták másolták a Bibliának különböző írásait, bizonyára tudják, hogy a masszoréták egész életüket arra szentelték, hogy különböző bibliai könyveket másoljanak szóról szóra, betűről betűre. Megszámolták ezeket a betűket, megjelölték annak a könyvnek a középső szavát, azért, hogy ne lehessen betoldani sem előtte, sem utána, mert így akkor nem passzolt volna. Megszámolták a betűket a Héber ABC szerint, és felsorakoztatták, hogy hány ezer betű van abból a betűből, illetve megszámolták a szavakat és a mondatokat. Amikor a masszoréták Jób könyvét másolták, a végére odaírták, eddig Jób, összesen 1070 mondat. Tessék ezt Héber vonatkozásban végig gondolni, természetesen magyarul nem biztos, hogy 1070 mondatot fogunk találni ebben a könyvben, de a Héber Biblia szerint valóban összesen 1070 mondat van. A könyv neve és a fő tárgya a szereplőnek, a főszereplőnek a nevéből és életéből fakad. A könyv héber neve így hangzik, hogy Ijob. Ennek jelentése a megtámadott. Tessenek csak egy kicsit belegondolni ennek a könyvnek a tanításába, illetve az egész vezérfonalába. Van egy ember, akit úgy látunk, mintha minden oldalról támadás ért volna, és ezek között, a támadások között megpróbál egyfajta irányt találni a megoldás fele. A görög és a latin Jobb név ered ebből, magyarul csak úgy szépen, hangzatosan, hosszúval ejtjük Jobb könyve. Olyan értekező jellegű bölcsesség könyvvel van dolgunk, amelynek tárgya a teodicea, és az ezzel szoros összefüggésben álló igaz ember szenvedésének a kérdése. Miről is szól akkor ez a könyv? Ez a könyv az Isten igazságosságát és az ember igazságosságát állítja valamilyen formában szemben, ugyanakkor egy párhuzamot próbál meg levonni a két igazságosság között. Természetes az, hogy a könyv végére megoldáshoz jutunk. Szó sincs arról, hogy feldobnak bizonyos kérdéseket, és sehol nincs válasz rá. A Jobb könyvében bennünket, 21. századi embereket érintő kérdéseket találunk, és ezeket a kérdéseket szeretném ennek az előadásnak a második felében szinte sorba föl sorakoztatni, és egy kicsit választ is adni ezekre a kérdésekre. A könyv szerkezete áttekinthető és egyszerű. Mondhatnánk azt, hogy állhatna ez három részből is, van egy bevezetés, van egy tárgyalás és van egy befejezés. Egy kicsivel talán bonyolultabb ez, és rögtön látjuk, hogy hogyan. Tehát van mindenek előtt egy prózában írt előszava a könyvnek, ez az első és a második rész. Ez az igaz, fedhetetlen és istenfélő Jobb boldogságáról, és patriarchális életformájáról ad hírt. Mi történik ebben a bevezetésben? Leírja a könyv azt a bizonyítványt, amit az Isten állít ki erről a nagyszerű emberről. Anélkül, hogy Jobb tudná, csillagos ötös bizonyítványa van Istentől. Ez a csillagos ötös, ez úgy hangzik Jobb könyvében, hogy van bizony egy fedhetetlen életű ember. Igaz, istenfélő, bűngyűlölő, fedhetetlen ember. Természetes az, hogy Jobb nem hallja ezt a bizonyítványt, nem állítják ki neki írásban, ezért nem tudja, hogy a háta mögött mi zajlik. Gyönyörűen él családjával együtt. Gondoljuk csak végig, hogy ez az ember, ahogyan végig látogatja a gyermekeit, lányait és a fiait, utána áldozatot mutat be, azzal a gondolattal, ha netalán véletlenül is megsértették a gyermekei az Isten, legyen biztos az, hogy Isten elfedezi és megbocsátja a bűneiket. Ez az ember a lehető legapróbb részletekre is vigyáz. Úgy néz ki, hogy egy tökéletes emberrel állunk szemben, úgy néz ki, hogy egy tökéletes családdal állunk szemben, egy idilli képet fest itt ez a bevezetés számunkra. Ezt az egész idilli képet az égi udvar tanácskozása zavarja meg. A Bibliában nem gyakran, nagyon ritkán. Jobb könyve az egyik, ahol találkozunk azzal, hogy nem csak a Földön élnek értelmes lények, hanem él értelmes lény a különböző más bolygókon is, és elképzelhető az, hogy azok az értelmes lények ugyanúgy az Istent tartják a világmindenség urának. Ezért van szó a Jobb könyvében arról, hogy a különböző helyekről, a különböző bolygókról eljönnek udvarolni az Isten előtt, és itt Sátánt is felsorolja úgy, mint a Föld képviselőjét. A Föld képviselője odajön, és elkezd egyfajta párbeszédet az Istennel. Megkérdezi a Jóistentől, hogy honnan Sátán. Szóval átjártam a Földet. Ezzel is azt mutatja, hogy neki a Föld a munkaterülete, sajnos, és Isten megkérdezi, hogy ha átjártad a Földet, láttad-e az én szolgámat, Jobbot? És mivel ez a párbeszéd így indul, Isten példaként állítja Jobbot Sátán elé is, ezért Sátán egy agyafurt kérdéssel ezt az egész képet elrontja. Vitába száll az Úrral. Egyfajta vádolóként, olyan államügyész szerepet foglal itt el. És azt kérdezi, hogy vajon ok nélkül szolgálja-e Jobb az Istent? Vajon nem az Isten vette őt körül mindenféle jóval, És felajánl egy ilyen alkut. És azt mondja, vedd csak el tőle azt, amit adtál, és meglátod, hogy megátkoz szemtől szembe. Magyarul minden embert valamilyen érdekkapcsolat fűzi Istenhez, és amikor a számára oly szükséges érdek hiányzik, akkor megtagadja azt a kapcsolatot, amivel benne van. Valami ilyesmit ajánl fel Sátán az Istennek. Ez becstelen ajánlat egyébként, mert az embert a mi voltában sérti és érinti. Gondoljuk csak végig, hogy ebben a helyzetben mi is történik. A vita eredményeképpen Isten Jóbot számos megpróbáltatás alá veti. Olyanoknak, amelyekből még inkább az világlik ki, hogy Jób igaz ember. Természetesen nagyon nehéz megállni azt, hogy ne sorakoztassuk végig a katasztrófáknak a sorát, amik Jóbot érték. Hát csak gondoljuk végig, hogy amikor egymás után adják a kilincset egymásnak a szolgák, és azt mondják, hogy ez is elveszett, az is elpusztult, amaz sincsen már. És az állatállománytól elkezdve egészen a saját családjáig az történik, hogy szinte tételesen mindent lassan veszít el. És amikor beszámolnak arról, hogy a gyerekeire is ráborult a ház, és mindnyájan meghaltak, akkor úgy tűnik, hogy itt valami nagyon súlyos katasztrófa történik ezzel az emberrel. Néhányan felvetik azt a kérdést, hogy hogy lehet az, hogy Jobbnak a felesége nem tartozott azok közé, akik úgymond veszteséget okoztak számára. Az egyik teológus barátom annyit mondott erre, hogy szerinte a Jóistennek egy külön csapása volt ez a feleség. Mert ez a feleség oda megy Jobbhoz, és azt kérdezi tőle, te nem átkozod-e meg az Isten szemtől szembe? Mire Jobb nagyon híres választ ad, és csak annyit mond, hogy ha a jót elvettük az Isten kezéből, a rosszat miért ne vennénk el? És erre megfogalmaz egy másik mondatot, ami talán közmondásszerű is a magyar nyelven. Az Úr adta, az Úr vette el, áldott legyen az ő neve. Nem mondom azt, hogy Jobbnak mindenben igaza volt. Mert később, és nekünk könnyű, mert a könyvből kiderül az, hogy az Úr adta ugyan, de nem az Úr vette el, mert egyszerűen Isten Sátánt felszabadította arra, hogy ezeket a javakat visszavegye Jobbtól. Abban nem volt igaza Jobbnak, hogy az Úr elvette tőle, csak abban volt igaza, hogy Isten adta számára ezeket a dolgokat. Tetszenek látni, hogy már a bevezetésben a Jób könyve azt akarja elmondani, hogy mögöttünk, és minden ember mögött ez így van, lezajlik egyfajta párbeszéd a nagy vádoló és a nagy Isten között. És ebben a párbeszédben bizonyára Isten győz, és Isten az, aki az ember mellé tud állni, aki bízik az emberben. És minden alkalommal Sátán az, aki egyáltalán nem bízik benne. Így aztán Jób, aki azelőtt mindenki számára becsült és tisztelt volt, a megpróbáltatások végén ott ül. Egy rakás, összetört cserépen vakargatja magát porban és hamuban, mert fekéllyel verte meg a Sátán őt, mivel Isten azt mondta, hogy rendben van, a kezedbe adom, de az életét kíméld, és felteszi az életnek a nagy kérdéseit, hogy hogy lehet, hogy történhetett meg mindez. És itt jön a második egység, ez a műnek a gerince. Gyakorlatilag a harmadik fejezet első versétől a 42. fejezet 6. verséig tart. Jön három barát, úgynevezett barát, Elifáz, Bildád és Cófár. És elkezdenek egyfajta vita fórumot indítani ott, a szenvedés helyszínén. Ezek az emberek egyszerűen nem akarják elhinni azt, hogy Jób ilyen jól viseli ezeket a dolgokat. A barátok érvelése a következőre vezethető vissza. Ha egyszer Jóbot ilyen nagy büntetés érte, akkor biztos elkövetett valamit. Máskülönben káromolná és igazságtalansággal vádolná az Istent. Megtagadná a világegyetem helyes és bölcs rendjét. Gyanús az a barátok számára, hogy Jób hallgat. Gyanús az, hogy ilyen jól viseli a dolgokat, és nem hogy káromolná az Istent, hanem inkább elismeri az Istent ebben a helyzetben. Jób azt válaszolja ezekre a vádakra, vagy nem tudja, miféle bűnt követhetett el. És hogyha Isten elégedetlen vele, neki elég volna, ha tudatná vele, és megmagyarázná az okát. Értetlenkedik Jobb ebben a gerinc részben, és azt mondja, hogy nem tudom. Hát gondoljátok végig, bárhova kiültem a kapuba, bárkivel, szegénnyel, szerencsétlennel, bántam, mindig a lehető legigazságosabban tettem, és szó sincs arról, hogy valami rosszat elkövettem volna. A 28. részben találunk egy betoldott rövid poémát az isteni bölcsesség kifürkészhetetlenségéről, ami nagyon-nagyon szép olvasmány. A 29-től 31. részben Jobb önmagát védelmezi, és felszólítja Istent, magyarázná meg neki, miért bánt vele így. Hadd mondjam azt, hogy ebben a részben a Biblia valami olyasmit tanít az embernek, hogy szabad kérdezni, szabad párbeszédet folytatni az Istennel, szabad megkérdezni azt, hogy miért történnek ezek a dolgok, a miérteknek, kérem szépen, van helye az ember és Isten kapcsolatában. Jobb a végén egészen másként kezdi látni a dolgokat. Isten egyszerűen csak megpróbáltatások elé állította őt, de elismerte Jobb igazát. Ezért fontos belátni azt, hogy egyfajta fejlődésen megy keresztül az az ember, aki így mond céltáblául került az Isten elé. Van egy másik barát, ez az Elihu, aki teljesen új szereplő. Ő a 32-től 37. részekben kapcsolódik bele ebbe a beszélgetésbe. Ő a negyedik szereplő, és az derül ki róla, hogy ő egy fiatal ember. És azt mondja, hogy ő hallgat, ő meghallgatja az idősebbeknek a bölcsességét, elismeri azt, hogy az idősek mindig, lehető, tőlük telhető legbölcsebben szólnak, de szeretne azért felvetni újabb kérdéseket. Nem szemtelenek Elihu kérdései, de úgy Jobbot, mint az ő barátait egy kicsit arra készteti, hogy újra gondolják az érrendszerüket. A 38. és 39. részben halljuk először Isten szavát, természetesen kivéve a bevezető szakaszt. Erre Jobb válaszol. Gyakorlatilag ez volt Jobbnak minden vágya, hogy Isten végre megszólaljon, és ezt a párbeszédet értelmesen lefolytassa. Válaszában Jobb aláveti magát Isten fenségének, akaratának, amelyet ugyan megérteni nem áll módjában. A 40. fejezet 6. versétől a 41. fejezet 26. verséig másodszor is beszél Isten, akinek Jobb a 42. fejezet első verseiben adott válaszában teljesen aláveti magát. Ez a párbeszéd, ez teljesen meggyőző, és azt látjuk, hogy van Jobban egy fajta bűnbánat, egy fajta elismerő szó. Van valami olyasmi, amikor ő azt tudja kimondani, hogy most a szájamra teszem a kezem, most hallgatok, és megtérek, és bánkódok a porban és hamuban. Ez azt mutatja, hogy itt valami minőségi változás történik abban az emberben, akit először mi tökéletesnek hittünk. Először úgy hittük, hogy ennek az embernek nincs szüksége Istenre, nincs szüksége megváltóra, ez az ember úgy, ahogy van, már mehetne is a mennyországba. De szó sincs erről. Az ember az Istennel szerzett tapasztalatában elkezd fejlődni, és újra gondolni azt, ami történt vele. Van egy záró rész. A könyv zárásaként egy az előszó stílusával egyező módon szerkesztett prológust találunk, de ez csak a gerincnek a folytatása, ez amolyan fél záró rész. Itt történik meg, amikor Isten szigorú ítéletet mond a barátok fölött, akik a filozófiai rendszerüket egyszerűen belevitték ebbe a beszélgetésbe, és nem voltak hajlandók nyitni az Isten rendszerére. És van a záró jelenet végül, Isten mindenért kárpótolja Jobbot, aki ismét visszanyeri korábbi társadalmi és vagyoni helyzetét, és utána még hosszú életű és 4 generáción át látja a hozzátartozóit. Valami itt történik, és ebben a záró jelenetben azt is elárulja számunkra a Biblia, hogy Isten felszabadítja az ítélet alól a barátokat, de csak Jobb imádságára. És miután Jobb imádkozik a barátaiért, utána gyógyul meg. Tehát ebben is van valami, amit Isten úgy elrejtett, és azt mondta, hogy nem lehet rendezetlen emberi kapcsolatokkal, rendezett Istennel való kapcsolattal rendelkezni. Egyszerűen ez nem működik. Vagy rendben van mindenfele, minden kapcsolatom, vagy semmilyen irányban nincs rendben a kapcsolatrendszerem. Néhány szót a korszakról, a szerzőről és a színhelyről. Úgy tűnik, hogy a szerző izraelita volt, de nem említi egyáltalán az izraeli történelmet. Volt egy szóbeli és vagy, tehát itt a teológusok egy kicsit vitatkoznak, hogy volt külön egy írott történet is, egy nem izraelita bölcsférfiról, Jóbról, ennek időpontját a második évezredre, tehát elég tág itt az időbeli tér, tehetjük, valószínűleg az évezred végére, a helyszín Közel-Kelet. Arra következtethetünk bizonyos leírásokból, hogy Jób kortársa lehetett Ábrahámnak, vagy kortársa lehetett Jákobnak. Tehát nagyjából erre a korra tessenek visszagondolni, és éppen ezért joggal gondoljuk azt, hogy a Jób könyve az írott könyvek közül elképzelhető, hogy az első. Vannak teológusok, akik Mózest jelölik meg a könyv írójaként, és azt mondják, hogy az a 40 év, amit a Midian pusztájában töltött el, az volt számára a kutatásnak az időszaka, amikor a Jób történetét kikutatta, majd pedig leírta. Mind a héber ősatyák, Jób is több mint 100 évet élt meg, ami megint csak visszatehető arra az időszakra, amikor még hosszabb volt az ember élet ideje. Jobbról azt találjuk feljegyezve, hogy ha minden igaz, 140 évet élt. Gazdagságát a jószágok számában mérték. Tessenek figyelni, hogy nem az aranyban, nem az ezüstben, hanem a jószágok számában, ami megint csak a pátriárkák korára vezet vissza, és családja papjaként is működött, amint említettem, hogy áldozatokat mutatott be a családtagokért. Tehát ez még az izraeli papsági rend kiforrása előtti korra tehető, ezért semmiképpen nem tehetjük Jóbot a fogság környékére, mint néhány teológus ezt megpróbálja. A sabeusok és a káldeusok rajtaütése, amikor a különböző jószágokat ellopják és megszerzik, a második évezredbe illik csak. Akárcsak a kerita szó, a pénz említése, mert abban az időben azt a fajta pénzt használták. A szerző egy bizonyos profizmussal tesz tanúbizonyságot. A meg nem oldott kérdése Jób könyvének az a nyelv kérdése, mert ebben a tekintetben az egész héber Biblia legbonyolultabb könyvével állunk szembe. Ebben van a legnagyobb számú hapax legomena, ez nem más, ha magyarra fordítom, azok a kifejezések, amelyek összesen egyszer fordulnak elő a Bibliában. Ezek olyan ritka kifejezések, hogy a szótárakban is alig találjuk meg őket. Régre nyúlnak vissza, és nagyon sok az aramizáló kifejezés. Tehát igencsak fel kell kötnie a nadrágját annak a fordítónak, aki egyszerűen ezt a könyvet úgy igazi, zamatos anyanyelvre akarja fordítani. Az ismeretlen szerző valószínűleg hozzájutott olyan szóbeli, és vagy esetleg írásbeli forrásokhoz, amelyekből az isteni ihletés által megírta a ma ismert könyvet. Nem ír semmit önmagáról, de nem mondhatjuk azt, hogy itt a szerző nem is írja bele a saját véleményét. Dehogy nem. Mert miközben megőrzi a Jób és barátainak a meglehetősen archaikus és nem izraelita jellegét, a nyelvezetének saját stílusát beleviszi. És érezhető az, hogy mikor találkozunk a narrátori szöveggel Jób könyvében, és mikor találkozunk a párbeszédekkel. Profi a megalkotás, mert az egészet úgy építi fel, hogy miközben olvassuk, nem unalmas, hanem állandóan váltakoztatja a képet, és tudjuk, hogy mikor melyik szereplő beszél. A felhasznált irodalmi szerkezetek és a retorikai stílus tanúskodik így az irodalmi tehetségéről a szerzőnek. Jó kérdéseiről és gondolkodásáról néhány szót. Úgy látszik, hogy ez az igaz és Jámbor Jób szenvedéseinek ősrégi és hagyományos elbeszélése, amelynek a végén a főszereplő gyakorlatilag visszakerül abba a pozícióba, vagy egy kicsivel magasabb pozícióba, mint ahonnan indult. Ez szolgál kiindulópontul a mű tartalmi szerkesztéséhez, és ahhoz, hogy fel lehessen vetni olyan kérdéseket, mint a teodiceának és az emberi magatartásnak a problematikussága egy olyan világban, amelynek konkrét valósága egészen másnak mutatkozik, mint ami ennek az ember a mindent uraló bölcsességbe vetett hitére támaszkodva feltételezhetné. Meglehetősen hosszúra sikerült ez a mondat. Na, hadd mondjam el, hogy igenis, ez a történet ad alapot arra, hogy újra vizsgáljuk azt, ami egyértelmű. Tetszenek tudni, hogy abban az időben azok az elméletek, azok a filozófiai tantételek, amiket a jó barátai egyértelműen blogban, csomagban megfogalmaznak, azok abban az időben az akkori kor emberének a gondolkodását, a hitét fejezték ki. És ez az egész a Jób könyve alapján úgy néz ki, hogy nem ér semmit. Az elmélet nem működik, mert Jób esetében ezeket a kaptafákat nem lehet alkalmazni. Hogyan lehet ezen az egészen változtatni? Erről szól többek között a könyv. A bölcsesség irodalomban a kozmosz irányítása kapcsán képviselt probléma beállítás leegyszerűsítettnek bizonyult, de amíg a más népeknél, tehát a nem izraeli népeknél az a helyzet, hogy ezeknél a megállapításoknál főleg a cinizmus és a kétségbeesés lesz a válasz, addig az Ószövetség e könyve alkalmat kovácsol, hogy annak a megoldásnak az alapján hirdessen hitet, amely megoldást Isten maga sugalmaz Jobnak. Mi ez a megoldás? Ez a megoldás a következő. Nem dolga az embernek, hogy benyújtsa a számlát Istennek az ő teremtett művei miatt, mint hogy erre nincs sem felhatalmazása, sem pedig joga. Nem nyújthatja be az ember a számlát Istennek, mondja a Jób könyve. Egy dolgot tehet, hogy kérdez, és várja az Isten válaszát. És amikor az Isten tanítja, akkor ő hajlandó ezt a tanítást befogadni az életébe. Mert egyedül Isten az, aki szuverén módon szabad, és ez a fajta szabadság egyszerűen nem hagyja magát begyömöszölni a gondolkodásnak semmilyen, sem teológiai, sem pedig filozófiai kategóriájába. Istent nem lehet csomagolni, Istent nem lehet tanítási adatokban és adagokban továbbadni. A könyv témája. A könyv egy mély betekintést nyújt a teodicea témájába, azaz Isten igazságossága az emberi szenvedés fényében. Hogyan jelenik ez meg? A mód, ahogyan ez a probléma megvan fogalmazva, és amilyen megoldást ajánl, a könyv teljesen izraelita, tehát teljesen illeszkedik az Ószövetség teológiájába, és hadd mondjam azt, hogy nem áll egyáltalán messze a Jézus által meghirdetett teológiától. A teodicea kérdése a görög és a későbbi nyugati gondolkodásban a következő volt. Hogyan védhető meg egy mindenható Isten igazságossága a gonosszal, különösen pedig az emberi szenvedéssel szemben, és még inkább az ártatlanok szenvedésével szemben? Hogyan függ ez egyáltalán össze egy szerető Istenről alkotott képpel? Ennek a kérdésnek a megválaszolásához három dolgot kell látni, illetve három dolgot feltételez maga a felvetés is. Az első, hogy az Isten nem is mindenható. Mert ha mindenható lenne, akkor lehet, hogy nem is lenne szenvedés. Második, hogy Isten nem igazságos. Vagy esetleg az Isten lényében van egy démoni elem is. A harmadik, hogy az ember lehet ártatlan. Az ókori Izraelben azonban kétségbe vonhatatlan volt, hogy Isten mindenható, hogy tökéletesen igazságos. És egyetlen emberi lény sem teljesen ártatlan az Isten szemében. Ezért van egyfajta konfliktus a Jób és a Jób barátai teológiája és elméletek között. Ezért nagyon fontos ma újra értékelni a 21. századi teológiát is. Nézzük a megoldás útját. Ha a kérdés felvetés izraelita, akkor a megoldás is olyan jellegű kell legyen. Isten és az ember kapcsolata nem kizárólagos, és nem is zárt. Egy harmadik fél is beleszól. Ez a nagy ellenség. Ez az ellenség kép egyébként a Bibliában végig húzódik, és mondhatnánk azt, hogy a Mózes első könyvétől a Jelenések könyvéig állandóan ott van a háttérben. De a Jób könyve talán az első olyan ószövetségi könyv, amelyik egészen világosan leleplezi ezt az ős ellenséget. Mivel képtelen ez az ellenség Istennel szemtől szemben megküzdeni, ezért elhatározta, hogy megzavarja az Isten művét, amely a teremtésben öltött testet, tessék emlékezni Mózes első könyvére, amikor a megkísértés történetét tanulmányoztuk. És az ő kísértésének és az ő rombolásának a célpontja az Isten és az ember közötti kapcsolat. Kísértőként igyekszik az embert elidegeníteni Istentől. Vádlóként igyekszik Istent elidegeníteni az embertől. Egyébként ez a sátán kifejezés, ez a szátánból származik, ennek az a jelentése, hogy vádló. Van valaki, aki vádolja az embereket az Isten előtt. Egyébként a Zakariás könyve, harmadik fejezete nagyon gyönyörűen mutatja azt, hogy hogyan is történik ez az egész bírósági tárgyalás az Isten tróntermében. De majd a Zakariás könyvénél ezt meg fogjuk nézni. Ha van vád, akkor léteznie kell védelemnek is. Amikor Isten megemlíti Jób nevét a vádló előtt, és kiáll az igaz volta mellett, ez a férfi, akiben az Isten kedvét leli, sátán egy ravasz megjegyzéssel próbálja megtámadni Isten kedvelkét, és Istent bolondnak feltüntetni, mert Isten bízik ebben az emberben. Egyik szokásos módszerével él, egyébként sátán nem nagyon változtat a módszerein, mert jól bevált módszerei vannak a több ezer éves kísértések során, megvádolja Jóbot is az Isten előtt. És ha elhangzik a vád, nem lehet elnémítani, még a vádló elpusztításával sem. Nagyon sokan spekuláltak már abban, hogy Isten miért nem pusztította el ezt a sátánt, és miért nem hozott létre egy tökéletesen jó és örömteli világot. Azért, mert a kérdőjeleket elhintette sátán az akkor már megteremtett lények fejében és szívében, és kénytelen volt Isten szembenézni ezzel, és a lehető legdemokratikusabban és igazságosabban kezelni. Isten megengedi, hogy sátán rendelkezzen Jóbbal, természetesen vannak bizonyos határok, nem nyúlhat az életéhez, hogy Isten és az igaz Jób igazolódjon, a nagy vádló pedig elhallgasson. Tehát szeretnék tudni, hogy miről van itt szó. Isten egy olyan kockázatot vállal a Jób könyve leírása alapján, hogy sátán vádpontjait egy ember életén át akarja igazolni, illetve visszaverni és megválaszolni. Vállalja Isten azt a kockázatot, hogyha Jób ebben a helyzetben igazként kerül ki, akkor Istennek is igaza van. Ha Jób elbukna ebben a rettenetes küzdelemben, akkor az Isten elvei is megbuknának. Ez a mérhetetlen bizalom, amit Isten megelőlegez az ember számára, de egyébként nem csak Jób ennyire kivételezett, hanem a ma földön élő ember is. Mi a végkifejlet? A könyv szerint az ellenség elnémul. És elnémulnak az agyafúrt teológusok is, a jó barátai. Sőt, Jób is hallgat, de Isten nem. És a könyvnek pontosan ez a végkifejlete, hogy amikor Isten megszólal, ez pontosan olyan, mint a teremtés leírásánál, hogy korábban minden kietlen és puszta volt, össze-visszaság volt, és amikor Isten megszólalt, akkor rend lett. Most úgy néz ki, hogy a teóriák, a különböző teológiai eszmék összegabajodtak. És amikor Isten megszólal, akkor újból rend lesz a Jób története alapján. Amikor szól, viszont Jóbhoz beszél. És beköszönt a megbánás csendje, a szenvedés napjaiban elhangzott, elhamarkodott beszédért. És a mindenható utaiban való megnyugvás csendje. Sőt, ennél még több, mint mennyei barátja, Isten meghallgatja Jób közbenjárását társaiért, és visszahozza boldogságát. Ebben a könyvben valami többről van szó, mint egy egyszerű költeményről. A könyvnek vannak nagy kérdései, és ahogyan ígértem, szakítsunk egy kis időt ezeknek a kérdéseknek a könyv alapján való latolgatására. Az első ilyen nagy kérdése Jobnak, hogy az ember porrá lett agyagedény csupán. Ennyi. A 10. fejezet 9. versében azt mondja, emlékezzél kérlek, hogy mint valami agyagedényt úgy készítettél engem, és ismét porrá tennél engem. Vajon ez az embernek az élet útja ezen a földön, hogy porból vétetett és újból porrá lesz? Nyilván ez is, mert ezt mondja ki Isten még rögtön a teremtés történet befejezése után. Azonban Isten soha nem enged meg szenvedéseket az ember életében, anélkül, hogy erkölcsileg egy felsőbb fokra jusson ezek után az ember. Azt akarja, hogy Jób megismerje az Istent, és engedje formáltatni magát a nagy fazekas műhelyében. Ezért kell Jeremiásra utalnunk, arra a prófétára, akinek Isten a fazekas házában közvetíti az üzenetét, és azt mondja, hogy menj oda, és ott majd tanítalak téged. A fazekas egy edényt készített. Készítés közben elromlott az edény. És erre gyorsan újra gyúrta, és egy más, egy szebb edényt készített belőle. És erre Isten azt mondja, nem ilyenek vagytok ti, emberek. Az Isten kezében agyagedény, hogy Isten azzá gyúrja az embert, amivé ő eltervezte. Ezért Jób könyve gyakorlatilag alternatívát kínál a mai ember számára is, és főleg az akkor élő ember számára. Azt mondja, hogy vagy sárházzá változik az ember élete, vagy templommá, vagy befogadja Istent, és Isten lesz számára minden, vagy pedig Isten nélkül sárházzá változik. Sáron pusztáján, vagy Sáron mezején, a legjobban termő vidéken, Izraelben, oda költöztek az emberek azért, mert időszakosan a termő évszakban a lehető legnagyobb zöldségtermesztő környéke volt ez Izraelnek, és ott vályokból épített kis házakat készítettek maguknak. És ezek a vályokból készített kis házak tökéletesen megfeleltek a száraz időszakban. De voltak olyanok, akik már nem akartak hazamenni, gyalogolni egészen a faluig, hanem azt mondták, hogy olyan jó ez a kis ház, maradjunk itt. És amikor eljött az esős évszak, mivel nem volt alapja ennek a háznak, felszívta a vizet, felülről is kapta a vizet, és nem egy esetben előfordult ott a Sáron mezején, hogy rájuk dőlt a ház, ez a vályok ház, és ott lelték halálukat. Ezért van egy ének a Jom Kippur ünnepén, amiben az egyik visszatérő refrén így hangzik, hogy a ti házaitok, a ti síraitokká ne váljanak. És visszautal Sáron pusztájára, hogy voltak emberek, akiknek a házaik a síraikká változtak. Ezzel szemben Jób könyve egy normális életet kínál fel. A másik nagy kérdése Jobnak az, hogy hol található meg Isten? Azt mondja a 23. fejezet, ó, ha tudnám, hogy megtalálom őt, elmennék szinte az ő székéig. Elébe terjeszteném ügyemet, számat megtölteném mentő erősségekkel. Ám de kelet felé megyek, és nincsen ő. Nyugat felé, és nem veszem őt észre. Bal kéz felől cselekszik, de meg nem foghatom. Jobb kéz felől rejtőzködik, és nem láthatom. Az Elohim Misztat tér kifejezés Jób könyvéből az Ézsaiás könyvéig vezet, aminek a magyar fordítása nem más, mint az együtt bujócskázó Isten. Amikor az ember azt hiszi, hogy az Isten bujócskát játszik vele, mint hogyha az Isten bújna vagy rejtőzne el az ember elől, keresi és nem találja. Hadd mondjam azt, hogy a Biblia azt tanítja, hogy az ember a rejtőzködő, az ember a bujócskázó, és Isten az, aki mindig elérhető, csak néha mi úgy járunk az Istennel, mint az a kisfiú, aki tejért ment a szomszéd faluba, Erdélyben, ahonnan származom, és amikor visszafele jött, akkor a hold fény világítása alatt jött már vissza a két kanna tejjel. És mindig bosszankodott azon, hogy hogy lehet, hogy ez a hold, hol az egyik domb mögé bujik, hol a másik hegy mögé bujik, hol egy nagy fa mögé bujik, és állandóan panaszkodott, hogy a hold elbujik előle. És ma azt gondolom, hogy mi csak mosolygunk ezen, mert tudjuk, hogy nem a holt rejtőzött el a kisfiú elől, hanem a kisfiú, ahogyan haladt, vagy a domb mögé, vagy a fa mögé került. Na így vagyunk mi az Elohim misztatérral, amit a Biblia oly nagyszerűen mutat be számunkra. És az az érdekes, hogy Isten még ebbe a játékba is belemegy, de olyan módon, hogy ő úgy jelenik meg az ember számára, mint elérhető és megtalálható Isten. A másik nagy kérdése a Jób könyvének, mi a megoldás a zsákutcába jutott ember számára? A harmadik fejezet 20. versétől ezt olvasom. Miért is ad Isten a nyomorultnak világosságot, és életet a keseredett szívűeknek, akik a halált várják, de nem jön az, és szorgalmasabban keresik, mint az elrejtett kincset, akik nagy örömmel örvendeznek, vigadnak, mikor megtalálják a koporsót. A férfiúnak, aki útvesztőbe jutott, és akit az Isten bekerített körös körül. Jobbnak ez a tapasztalat, hogy akár merre megy, beleütközik az Istenbe. De ő inkább korlátozást érez ebben, mint áldást. Jobb épp azért zúgolódik, amiért Sátán vádolja Istent. Mert amikor megkérdezte Isten, hogy láttad-e az én szolgámat Jobbot, erre az volt a válasz a Sátánnak, nem te vetted körül mindennel? És miért panaszkodik Jobb? Azt mondja, hogy Isten, te annyira körülvettél engem, hogy akár merre mozdulok, te ott vagy. Nem lehetne egy kis szabadságot kérnem? És ebben a zsákutcában Isten valamit meg akar tanítani Jobbnak, hogy Isten nem azért veszi körül az embert, hogy korlátozza, hanem azért, hogy megvédje valami gonosztól, amiről az embernek akár nincs is tudomása. A másik nagy kérdés a Jób könyvének. Van-e a nyomorult embernek megváltója? Új ez a gondolat a Jób könyvében, és új az Ószövetség ókori irodalmában, mint a Jób könyve. Mert a megváltó kép az sokkal később jelenik meg az izraeli szertartásos rendszerben, amikor az eladott rabszolgát vissza lehetett vásárolni, amikor élt a Góél intézménye. És nagyon érdekes, ahogyan Jób fogalmaz, teljesen modernül és új szövetségi módon. Egyszer csak felkiált, és azt mondja, mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll. Nem általánosságokban beszél egy megváltóról, hanem azt mondja héberül, hogy go éli, azaz az én megváltóm. Jobb számára van egy bizonyossága, hogy neki van Istene személyesen, ez az ő üdvözítője, ez az ő megváltója, és nagyon új szövetségi módon a feltámadás reménységét fogalmazza meg itt a Jób könyve 19. fejezete, amit sajnos Károli Gáspár nem jól fordít, mert ő úgy fordít, hogy miután testemet megrágják a férgek, utána testem nélkül látom meg az Istent. Nem jó ez a fordítás, mert arról beszél, hogy miután testemet megrágják a férgek, ebben a testben látom meg az Istent. Mert úgy folytatja már a Károli fordítás is, hogy én látom meg őt magamnak, az én szemeim. Tehát nincs is összefüggés egyébként a Károli fordításban, hogyha ezt majd otthon megnézik. Nem érti, hogy mi történik vele és körülötte, de biztos abban, hogy van megváltója, aki végül az ő oldalára áll. És azt gondolom, hogy ez talán a mai ember számára az egyik legvigasztalóbb dolog. Jobb megkérdezni, hogy vajon céltáblái vagyunk-e Isten ostromainak. 7. fejezet 20. versétől vétkeztem. Mit cselekedjem én neked, ó embereknek őrizője? Miért tettél ki céltáblául magadnak? Miért legyek magamnak is terhére? És miért nem bocsátod meg vétkemet, és nem törlöd el az én bűnömet? Hiszen én már a porban fekszem, és ha keresel engem, nem leszek. Jobb azt mondja, hogy itt állok a sírgödör szájánál. Már nem is vagyok ember, el vagyok torzulva, már nem ér semmit az életem. Miért vagyok én a te céltáblád? Ha vétkeztem, nem lehet ezt megbocsátani? Nem lehet egy kis békessége az embernek, egy kis nyugodtsága? Hadd mondjam azt, hogy itt valami egészen másról van szó, mint első olvasásra vagy első látásra látszik. Van itt egy nagyon érdekes szójáték, ami a miért tettél ki engem céltáblául hasonlít héberül egy másik kijelentéshez, ami így hangzik, hogy miért hagytál el engemet. Tetszenek emlékezni, amikor Jézus felkiált a kereszten, és azt mondja, Éli, Éli, lamma sabachthani. Ez nem mást jelent, én Istenem, miért hagytál el engem? Jób pedig azt kérdezi, hogy miért tettél ki engem féltáblául, azaz lamma sabachthani. Ez a két kifejezés bár nagyon hasonlít egymáshoz, hadd mondjam azt, hogy az ember nem az Isten ostromainak, hanem az Isten szeretetének a céltáblája. És valóban céltáblák vagyunk ilyen téren. És volt valaki, ez Jézus Krisztus, aki valóban a szenvedések céltáblái, vagy céltáblája lett. Ő elviselte azt, amit Jóbnak nem kellett. Az ember bizodalma olyan, mint a pókháló, mondja Jób. Így fogalmaz. Ilyenek az ösvényeik mindazoknak, akik Istenről elfeledkeznek. És a képmutatónak reménysége is elvész, mivel szétfoszol bizakodása és bizodalma olyan lesz, mint a pókháló. Házára támaszkodik, és nem áll meg. Kapaszkodik belé, és nem marad meg. Olyan az ember bizodalma, mint a pókháló, hogyha nem az Istenre veti ezt a bizalmat, mondja Jób ebben az óriási nagy kérdésben. Szerintem a 21. századi embert nagy kérdése az, hogy kiben lehet egyáltalán megbízni. Bízhatunk a politikusainkban? Bízhatunk a rokonságunkban? Bízhatunk az ismerőseinkben? Bízhatunk az időjárásban? Egyáltalán mibe bízhatunk? És a Biblia azt mondja, hogy a földi bizalom, a földi tárgyakba vetett bizalom olyan, mint a pókháló. A 4. században Ambrózius nagyszerű mondással ajándékozta meg a világot. Ez a következő. Ha Isten véd, akkor a pókháló is vár. Ha ő nem véd, akkor a vár sem több, mint pókháló. Ez, azt gondolom, egy óriási mondat. Jó kérdéseit néztük meg ma. Azonban ezek a kérdések visszairányulnak az emberre. Hadd osszak meg egy nagyszerű költőnek néhány gondolatát, Reményik Sándor versét. Én nem félek a széthulló világtól, amíg a lelkem erős sziklafészek. Én csak széthulló önmagamtól félek. Attól, hogy sorsom kérdéseire nem csendül bennem méltó felelet. A terméketlen fájdalomnak kelyhe múljék el tőlem. Uram, ha lehet. Ez talán egy méltó összefoglalása annak, amit a Jób könyvéből tanul az egyén. Az Új Szövetség megemlíti Jóbot, és hadd olvassam befejezésül ezt. Jakab apostol az 5. fejezet 11. versében, az ő levelében így mondja. Inné boldogoknak mondjuk a tűrni tudókat. Jobbnak tűrését hallottátok, és az Úrtól való végét láttátok, hogy igen irgalmas az Úr, és könyörületes. Ezt tanítja Jób könyve. Jób könyve tehát nem Jóbról szól, Jób könyve nem Jób barátairól szól, és nem teológiai érvelésekről szól. Jób könyve arról szól, hogy Isten kitette az embert az ő szeretetének céltáblájául, felajánlotta magát, hogy bízhasson az ember benne, és megmutatta, hogy az Úr igen irgalmas és könyörületes. Nagyon szépen köszönöm a megtisztelő figyelmet.